Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek eléje. A balgák kérték az okosokat. Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet. Nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg ők vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt. Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Ahogy halljuk ezt a történetet, jó eséllyel negatív érzéseket kelt bennünk, vagy legalábbis azokat is. Ez egy, mondhatnám így is, egy kényelmetlenséget okozó történet. És egyébként talán nem is csak negatív érzések jelenhetnek meg bennünk, hanem kételyek és hát, kérdések, minthogyha ez a történet, miközben ezt mondja a Szentíró, Jézus az Isten országáról mondja a történetet, minthogyha valahogy pont alapvető dolgokkal szemben állna. Olyan nehéz ezt elképzelni, hogy ott egy menyegzőre készülnek, látni valóan mind a 10 viszik a kis lámpásaikat, és akkor tulajdonképpen 5 ennyire pórul járnak. Hát hogy szól ez az Isten országáról? Aztán azt is nehéz elképzelni, hogy hát hogy szól Isten országáról az, hogy ott vannak az okosak, és nem adnak olajat azoknak, akik hát a történetben balgaként szerepelnek. Hát ez hogy szól az Isten országáról? Az hogy szól az Isten országáról, hogy az a vőlegény, akihez hát örömmel oda megy az a 10, az az 5 a vőlegénynek nem hiányzott. Szóval jó, hát 50%-os veszteség. Mindegy, örülünk annak, akik itt vannak. Hát ez milyen egy lakodalom az? Hát nem azokat szoktuk meghívni mondjuk a menyegzőre, aki azt akarjuk, hogy ott legyenek? Hát azért 5 az nem kevés. Ez így föltűnik. Hát velük akartam együtt örülni. Hát akkor hol vannak? Vagy például, most még egy szál, hogy most, hogy a hétköznapi okosságunkkal közelítünk a történethez, ott vannak 5, ott van a lámpásukban az olaj, ég a fény. Most annyi fény nem lett volna elég a másik 5 is. De látom, valakinek is ez eszébe jutott. Hát 5 mennek, aztán egynél van lámpás, másik meg megy annál a fényénél. Nem, hát csak meg lehetett volna oldani, ez 5 lámpa nem kevés. Szóval nem akarom ezt hosszabban húzni, mégpedig azért nyilván lényegi dolgokat is ide tudjunk hozni, de ennek a bevezetőnek is a szándékom szerint volt értelme. Mégpedig az, hogy akkor hogyan szól ez az Isten országáról. Mert úgy biztos nem, ahogy úgy általában hétköznapi értelemben mondjuk, ha azt mondjuk, hogy a szeretet a lényeg, Hát ez így biztos nem szól a szeretetről, mint lényegről, mert ez a történet egyszerűen ebből a megközelítésből, hogy általában szoktuk gondolni, hogy a szeretet a lényeg, főleg, hogy most olvastuk, hogy a szeretet, mint főparancs, hát akkor ez nem illik bele a sorba, az biztos. Akkor meg miről van szó? Az első gondolat így szól, van olyan valami, egyszerűen mondom, ami kívülről nem adható a másiknak. Olyasmi, amit kívülről nem tudtok egy másik embernek adni. Akkor se tudunk adni egy másik embernek, hogyha nagyon szeretjük őt. Egyszerűen az a természete, hogy nem adható oda a másiknak. És elnézést, egy-két történet lesz olyan, amit én már szeretek mondani. Karácsonyra készültünk. Én mondjuk készültem, december 24-e volt, délelőtt elmentem a kedves ismerősömhöz, aki készít nekem mákos beiglit. És amikor a hónom alatt volt a csodás mákos beigli, akkor a kedves hölgyismerősöm, aki mellesleg egy pszichológus nő, olyan kedvesen utánam köszönt, és azt mondja, szia Feri, vigyázz magadra! És ettől kedves karácsonyi köszöntésnek vettem, de mielőtt válaszolhattam volna, ő még ezt folytatta. Azt mondja, szia Feri, vigyázz magadra, mert más nem fog. Na ez pont olyan karácsonyi jókívánság, mint ez a történet a mai napra. Micsoda? Éppen jöttem ide pásztorjátékra, és így vezettem az autót, azt mondja, mi ez? Hát ez egy... Most nem tudtam hova rakni, hát se a pszichológusból nem tudtam levezetni, se a keresztényből nem tudtam levezetni, a beigliből se tudtam levezetni, szóval mi ez? És emlékszem, hogy dúltam, fúlt, hogy karácsonykor egy ilyet mondani, hát és akkor még úgy soroltam is magamban, hogy mi az, hogy más nem fog, de igenis fog, mert engem szeretnek az emberek, szeretnek, és akkor jön, és aranyosak, és kedvesek, és számíthatok rájuk, és nekem vannak barátaim, és én nem tudok, hogy ne. Száz szónak is egy a vége, mire elértem a pásztorjátékig, fölfogtam, mit mondott. Mert a mondat tulajdonképpen a következő tartalommal bírt. Szia Feri, karácsony van, én tudom, hogy az nektek durvaság. Ahogy kiégett papok szokták mondani, nyakunkon a karácsony. Hát ő kedvesen mégiscsak értette, hogy mi van ilyenkor, és azt mondta. Szia Feri, vigyázz magadra, mert helyetted rád senki nem fog vigyázni. Nem azért, mert nem ti nem vigyáztok rám, és mindenki, aki körülöttem van most, mivel ilyen én központú megközelítés szerint, hát persze, hogy vigyáztok rám, de én rám helyettem nem tud senki se vigyázni, egyszerűen senki sem. Hát mondok akkor egy másik szálat. Gyónás. És a pap elmondja, hogy Isten megbocsájtott neked. De attól függetlenül te kijöhetsz úgy, hogy te magadnak nem bocsájtasz meg. Hát nem egyszer, nem kétszer, egész kétségbe esetten hallom egyikőtöktől, másikótoktól, hogy atya, nem tudok magamnak megbocsájtani. Hát ez akkor is lehetséges, Isten megbocsájt neked, de Isten helyetted neked nem tud megbocsájtani. Az életünk értelme, az, hogy az életemnek van értelme, ennek a tudata, ennek a meggyőződése nem adható kívülről. Ezt úgy nevezte meg Viktor Emil Frankl, hogy az élet értelme személyes. Mindenki a saját maga életében fedezi föl, és érti meg, és éli meg, hogy én most itt, hogyan tudom megragadni azt, hogy az életemnek van értelme. És a világ legokosabb embere is odajöhet, és mondhat nekünk 20 dolgot, amiben föl lehet fedezni, hogy az életnek van értelme, és mind a 20-at elmondja, és az nem tud az enyém lenni. Mert az nem kívülről jön befelé, hanem az belülről árad kifelé. Tehát nem adható kívülről. Olyan megmosolyogtató számomra, de mindenféle hát ítélkezési szándék nélkül mondom, akkor valaki a büszkén kihúzza magát, azt mondta, jaj, volt egy kedves ismerősöm, nagyon kétségbe volt esve, önbizalmat öntöttem bele. Hát erre lehetne mondani, vannak még csodák. Hát, hogy tud valaki egy másik emberbe önbizalmat önteni, ez számomra fölfoghatatlan és elképzelhetetlen. Most önbecsülése lehet kívülről beleönteni valakibe, hát attól, pont az a szó, hogy önbecsülés, tehát ezt kívülről nem lehet töltögetni, öntögetni. Jó, tudom, hogy már régen értitek. Tehát az első, egyszerűen Isten országának van egy olyan titka, hogy Isten országában vannak olyan kincsek, amik kívülről nem adhatók, hanem belülről adható kifelé. Nem kívülről van befelé, belülről van kifelé. Következő, van, amit én nem adhatok át másoknak. Hogy hiába akarnám, nem adhatom át. Életem első autóját, mikor megvásároltam, bementem a boltba, tudom, nem így hívják a kereskedésbe. És akkor fogalmam se volt, hogy kell autót vásárolni, és akkor kérdeztem ott a szakértőt, ez hogy van, és akkor elmondta, hogy van olyan, hogy 20% önrész. Ezt elmagyarázta az, mert én azt se tudtam. Aztán kedvesen rám nézett, azt mondja, mint egy jó kereskedő, olyan is van, hogy 10% önrész. Na, akkor kezdtem kapizsgálni valamit, azt is elmagyarázta, és hát ezután én azt kérdeztem, 0% önrész nincs. És ez még a gazdasági világválság előtt volt, a 2008-as előtt, és rám nézett, értetlenkedve, hogy lehetek ennyire nem képben, és azt mondta, 0% önrész nincs. Tudom, hogy azóta van, de akkor nem volt. És akkor én jöttem el a kereskedésből megértve, hogy jó, 0% önrész nincs, és megint emlékszem, hogy mentem vissza a plébániára, és amikor a plébániára értem, rájöttem, ez valahogy olyan, mint az élet metaforája, hogy olyan, hogy 0% önrész, olyan nincs. Hogy mindig van önrész. Hogy az életnek nincs olyan pillanata, ami a szó most, hát leginkább talán gerincesebb értelmében ne szólna rólunk. Minden egyes pillanat szól törvényszerűen rólam is. Nem szólhat csak arról, hogy a másik a hibás, a másik a felelős, a másik rontotta el, hogyha a másik megváltozna az életem, boldogra fordulna, hogyha ő megtérne, akkor minden jó lenne. Mindig van önrész. Jött hozzám egyszer egy férfi, és elmondta a fiával való történetének egy megrendítő találkozását. A fiú, mikor gimnazista lett, elkezdett egyre többet füvezni. Aztán egyre többet ivott is, tehát füvezett és ivott, aztán jöttek a drogok, aztán egyre komolyabb kábítószerek, és persze ez pénzbe került, és ezért a fiú egy idő után odaállt az apjához, és azt mondta, apa, kell nekem 300 000 forint, mert ha nem adom meg estig, elvágják a torkom. Hát az apa azon nyomba adta 300 000 forintot. Hát a fiam. Ettől kezdve szokása lett a fiúnak, hogy ugye, ahogy hozzászokott a droghoz, egyre többre lett szüksége, egyre több pénzbe került a drog, és ezért egyre sűrűbben ment az apjához, és mondta neki, hogy apa, kell nekem 500 000 forint, kell nekem 1 000 000 forint, és mindig elmondta, hogy ide figyelj, hát a gengszterektől veszem. Hát ha nem fizetem ki, akkor elvágják a torkom. Az történt, hogy nagyon röviden mondjam a történetet, hogy az apa, mert ezt nem akarta, szép lassan eladták az autójukat, meg a nyaralójukat, meg még azt a pici néhány családi ékszert. Tehát itt 10 000 000-ról beszélünk. Ez néhány év alatt lement, de ennek az apának nem csak ez a fia volt, volt másik két fia is. És a másik két fiú, amikor már nem volt nyaraló, autó, és már nem volt, most így mondanám, semmiféle kézzelfogható örökség, akkor odaállt a másik két fiú az apa elé, és azt mondták neki, apa, ha legközelebb is pénzt adsz ennek a testvérünknek, aki minden pénzünket, a közös pénzünket drogra költötte, mi soha többet nem állunk veled szóba. Melyik fiamat válasszam? És legközelebb jött a drogos fiú, odaállt az apja elé, és szokás szerint elmondta, hogy apa, kell nekem legalább 300 000, mert különben elvágják a torkom. És az apa könnyes szemmel ránézett a fiára, és a következőt mondta neki. Fiam, akkor vágják. A következő pillanatban a fiú a következőre jutott. Most már tényleg nekem kell valamit csinálni. A fiúnak annyira megrendítő volt az, hogy az apja ezt mondta, hogy ebben az elképesztő megrendült élményében döntötte el, hogy akkor abba fogja hagyni a drogozást. És elmesélte az apjának, hogy amikor ezt mondta, akkor az jutott eszébe, hogy akkor most már tényleg nekem kell valamit csinálni. Tehát van a másik rész is az, hogy akarnám én adni, de van, amit nem lehet. Akkor se, ha akarnám, és akkor se, ha szeretlek. Egyszerűen az a természete, hogy nem lehet. Következő, hogy ennek a történetnek talán a súlypontja, ami körül megfordul a történet. Gondolhatnánk, hogy egyszerű hétköznapi megközelítéssel, hogy ez az olaj, nem? Erről szoktunk beszélni, mi az az olaj, amit kellett volna vinni, és akkor azok ilyen erények, vagy olyan képesség, az erény, az lehet, hogy az kegyelem, vagy valami tulajdonos, az olaj, az olaj. Nem hinném, hogy ez a történet az olaj körül keringene. Ennek a történetnek a súlypontja, nem hinném, hogy az olaj lenne, hanem a világosság. Itt nem az olajról van szó, hanem a világosságról. Hogy van-e világosság, vagy nincs világosság. Erről van szó, nem az olajról. És így szeretnék akkor tovább lépni, hogy az ember nagy kérdése, hogy járjuk az életutunkat, van-e az úton elég világosság? És van az a világosság, ami nem kívülről jön. Van az a fény, amit más a mi életünkben nem tud meghozni. És van az a fény, amit egy másik embernek nem tudok odaadni. Tehát van az a fény, amit vagy én gyújtok föl a saját életutamon, vagy az a fény akkor nem adható, nem kapható. 56, 1956, hát most egy pár napja ünnepeltük, szabadságharc forradalom. Volt egy picit több időm, és akkor elolvastam ezt-azt, életrajzokat, dokumentumfilmeket néztem, és olyan megrendítő volt számomra, hogy olyanok, akik 1956-ot ellenforradalomnak tartották az életük végéig, hogy ezek a személyek hogyan őrizték és próbálták fönntartani a sötétséget. Hogy az ember képes arra, hogy valami olyasmit tegyen, amire úgy jut valahol a lelke belül, lehet, hogy meg se lehet fogalmazni, hogy ezt nem kellett volna. És azért, hogy ne kelljen látnom azt, amit tettem, elkezdek sötétségben élni. Hogy ne kelljen látnom. És ahogy néztem ezeket az önéletrajzi beszámolókat, dokumentumfilmeket, olvastam ezt-azt, ez lett egyre inkább a benyomásom, hogy milyen életdrámaiság ez, hogy emberek tesznek valamit, amivel aztán nem mernek szembenézni, és ezért a sötétséget választják. És nagyon nehéz úgy választani a sötétséget, hogy a sötétség csak itt legyen. Tehát mindenhol legyen világosság, csak ott legyen sötétség. Hogy nem nagyon tudjuk megcsinálni, főleg hosszú távon. Ezért sokan, amikor úgy döntenek, hogy valamit nem akarnak látni, akkor inkább sötétségbe borulnak. De az ember sötétségbe borítja magát, akkor már nem látom Jézus se. De nem látom azt, hogy mit jelent, hogy ő az életét odaadja. Nem látom, hogy ő hogyan szeret. Nem látom, hogy én hogyan tudok ehhez kapcsolódni. Nem látom, hogy hogyan tudnék megtérni. Szóval az ember a sötétséget választja, akkor olyasmit se lát, amit egyébként akarna látni. Amikor az ember a világosság mellett dönt, annak egy nagyon pici része az, hogy valami bűnömre is fény vetül, és tényleg fogom látni, és tényleg átélem annak a fájdalmát én, hogy ez bűn. De amikor az ember a világosságot választja, akkor egyáltalán nem csak arra kerül majd fény, mert a fénynek is hasonló a természet, egyszer csak meglátom, jó, azt elrontottam, és mennyi mindent nem rontottam el. Hogy egyszer csak a világosságban elkezdek felszabadulni arra, hogy azt tudjam látni, hogy de ezt jól csináltam. Hát az első áldozó gyerekeknél újból és újból úgy kell gyóntatnom, hát kell, nem kell, de ez a belső elhatározásom, hogy így csinálom, hogy mikor elmondja az a 8-9 éves gyerkőc, hogy ez volt a bűnöm, hogy meg kell kérdezni tőle, és mit csináltál jól. És a kicsi gyerekek ekkora szemmel néznek, hogy hát erről nem volt szó. Hát te valahogy, ha jót is nézzük, az nem, hát a bűnöket kell nézni, nem? Dehogy is! A világosságot meggyújtjuk az életünkben, azt, amit csak én tudok meggyújtani, és ennél a fénynél történetesen a bűneimet is látom. Hát dehogy azt nézegetem reggeltől estig, hát kit érdekel az? A fény csak arra, azt látom, hogy az is van, és közben örülök mindannak, amit jól csináltam, hogy mások engem szeretnek, sőt a világosságnál nem csak azt ismerem, hogy valamit jól csináltam, fölismerem azt, hogy ki vagyok én, múlt vasárnapi evangélium. Hát ha döntöttem a világosság mellett, egyszer csak fölismerem, ki vagyok én, ki Isten, hogy Isten hogy akar üdvözíteni, mit jelent az irgalma, mit jelent a megbocsátás, egyszer csak a bűn, ami miatt a sötétet választottam, ennyire kicsivé lesz, akkor is, ha nagy bűn, ahhoz képest, hogy ki Isten, és én ki vagyok, és ő, neki mi a terve velem. Megyek tovább. A világosságban tehát Isten is jól látszódik. Na most, tartottam egy előadást, utána megkeresett egy hölgy, bőrkabát, olyan amazonszerű. És határozottan keményen azt mondjon, 50 körül volt. Köszönöm ezt az előadást. Magasabb volt a hangja, csak így. Na, nagyon találó volt. Igen, megértettem belőle valamit. Nem csak nekem lehetnek a házastársammal problémáim, a házastársamnak is lehetnek velem problémái. Köszönöm. És valaki 50 évet leért úgy, hogy mindig csak oda akarta a világosságot, hogy mi a társának a bűne. És a társa mit nem csinál jól, azt mindig a világosságot mindig oda kérte. Milyen felszabadító, és eljátszottam a gondolattal, ez a bőrkabátos amazon. Hazamegy, és a férjére ránéz, és azt mondja, rájöttem, én se vagyok százas. Hát szerintem egy ilyen mondattal az embernek kedve lesz élni. Erre lehet építeni. Hát két ember, mindenki a magáét látja, és nem vagyunk százasok, de akkor ebből kivett valami jó. Megyek tovább, hogy a világosságra nem a célban van szükségünk, ugye ott a menyegző, hát most csak hozom most ezt a kifejezést is, hogy az elhunytakra vonatkozóan, hogy imádkozunk, hogy adj Uram örök világosságot neki, az örök világosság fényeskedjék neki. Tehát a célban már lesz világosság, azt már nem nekünk kell meggyújtani, az ott az már lesz. Tehát a világosságra az úton van szükségünk. Hát mi az úti fényért felelünk, mondhatnám így is. Lehet, hogy ti ismeritek Kafkának a Per című rövidke regényét. Nekem életem egyik legnagyobb könyvélménye, hogy a főszereplő József K. azzal szembesül, hogy egyszer csak bekopogtatnak hozzá, és elmondják, hogy egy per folyik ellene, és jó eséllyel el fogják ítélni. Hát nem is tudja, de miért ítélnék őt el? És lemegy a pernek már az első része, és ott hát el is mondják neki, hogy jó eséllyel elítélik, mert látnivalóan semmit nem tudott igazán fölhozni a maga mentségére, miközben József K. azt mondja, hogy azt se tudom, mivel vádolnak, és ez egyébként nem is derül ki. És egyszer csak a történetnek van egy kulcs pillanata, amikor elmennek egy székesegyházhoz, és ott egy pap elmond egy történetet József K.-nak. És a történet a következő. Egy messzi földről jövő idegen bebocsátást kér a törvény épületébe. És szeretne oda belépni, hogy megtudja, mi a törvény. És állott egy őr kucsmában szigorú tekintettel. Azt mondja, te ide nem mehetsz be. Hát azt mondja az a vándor, hogy de nekem be kell mennem a törvény épületbe. Tudnom kell, mi a törvény, hogy kell élni, mi a helyes. Mi volt, hát be kell mennem. Azt mondja az őr, akkor se engedlek be. Ide figyelj, lehetne olyan, hogy én nem engedlek be, de te mégis besurransz. Rendben van, surranj be, de csak mondom neked, hogy itt még nagyon sok ajtó van, és mindegyik ajtó egyre vastagabb, és egyre szigorúbb őrök állnak az ajtók előtt. Egyre szigorúbbak. Már a harmadik őrnek a tekintetét se bírom elviselni. Tehát nyugodtan beszökhetsz, csak hát ez várna rád. Három mondatban lezárom. József K.-nak ott az ajtó előtt, nem, a történetben szereplő vándornak az egész élete eltelik az ajtó előtt. Összes pénzét az őr megvesztegetésére fordítja, az őr minden pénzt elfogad, és József és a vándort nem engedi be. Végül, amikor már annyira öreg a vándor, hogy már jártányi ereje sincs, eltelt vagy 50 év, megkérdezi az őrtől, mondaná meg neki, hogy ez a kapu, ami a törvény épületébe vezet, hogy ő megtudhassa, hogy mi helyes és helyte, hogy érdemes élni, és hogy lehetséges az, hogy ezen a kapun 50 év alatt rajta kívül senki, de senki nem kért bebocsájtást. Hát ez csak neki fontos. Az őr, aki szintén vele együtt megöregedett, a következőt mondja. Azért nem jött ide senki más rajtad kívül, mert ezt a kaput neked készítették. És ezen a kapun neked kellett volna bemenned. Csak hogy az idő már eltelt. Ennél a zseniális kisregénynél jobban nem tudom elmondani, hogy mi az, hogy a világosságra az úton van szükségünk, és hogy az idő letelik. Hogy az időnk véges, mikor covidos voltam, és tudom, ezt mondtam nektek. Hát olyan érdekes gondolatra jutottam, nekem érdekes volt, lehet, hogy ti már unjátok. Hogy az ember egy olyan valaki, aki bárkivel nekiállhat alkudozni. Egymással is szoktunk, boltba vagy a kereskedőnél, a piacon is lehet olyan országban, ahol lehet. Még Istennel is szokás alkudozni. És mi az, amivel egyszerűen lehetetlen alkudozni? Az az idő. Hogy az idővel nem fogok tudni alkudozni. Hogy az idő egyszerűen eltelik. Eltelik, vagy betelik, vagy elmúlik, vagy beteljesedik, de az biztos, hogy alkudozni nem lehet vele. Nem azért, mert Isten nem szeret, hanem egyszerűen az idő már csak ilyen, hogy elmúlik. És akkor mi a nagy témánk? Ha az idő már csak ilyen, hogy abban a mi életünk el fog múlni, és nem lehet alkudozni, akkor a nagy kérdésünk nem az, hogy amikor világos van, akkor hogyan akarunk élni, mert akkor egész könnyű, hanem hogy előre tudom, hogy az úton lesznek olyan szakaszok, amikor sötét lesz. És az ember nagy témája, hogy hogyan fogok akkor élni, amikor az úton sötét van. És ha már ez a történet úgy megcincál bennünket, akkor ehhez is hadd kapcsolódjak megint a realitás felől. Nem tudom, tudjátok-e a szigorú tényeket, hogy az emberi természet olyan, hogyha egy valódi, nagyon nagy kísértésbe kerülünk bármelyikünk, és ez a kísértés pont a mi gyönge pontunkat érinti, akkor 90% a valószínűsége, hogy el fogunk bukni. 90. Nem 5 az 5-höz, 9 az 1-hez. 10 alkoholbeteg szeméből 9 alkoholbeteg életmódot folytat. Mert nála ott van sötét. Ami nagyon, hát szinte bántóan hangozhat, de megint csak tudjuk az emberi természetből az első baba születése után, 10 házas párból 9-nél a társkapcsolati elégedettség meredeken zuhan lefelé. 10-ből 9-nél. Mégpedig azért, mert az első baba születése olyan sok változást és bizonyos területeken veszteségeket okoz, hogy nagyon sok házas pár egymással szembefordul, és az egyébként természetes, kikerülhetetlen veszteségekért, ami a baba születésének egyszerűen csak járuléka, elkezdjük egymást hibáztatni, felelőssé tenni és bántani, mintha nem lenne önrész. 10-ből 9. Egy alkoholbeteg személy két irányba tud beszélni. Az egyik, amikor azt mondja, bármikor le tudom tenni a poharat. Van elég akaraterőm, ezt világosan látom, hogy ez az én kezemben van, és iszok, ha akarok, és nem iszok, ha nem akarok. Egyszerű és világos. Van egy másik irány, amikor az alkoholbeteg személy azt mondja, egész biztos, hogy megtapasztaltam már saját magamban ellenállhatatlan vágyat. Olyan vágyat, vagy sóvárgást, vagy késztetést, ami erősebbnek bizonyul nálam. Úgyhogy nekem egy életen keresztül nagyon, nagyon világosan kell látnom, hogy ennyire gyönge vagyok. És most, ha gyerekek ülnének itt, azt kérdezném, szerintetek a két alkoholbeteg személy közül melyik van világosságban, és melyik van sötétségben? És az a megrendítő, hogy aki azt mondja, egészen világos, akkor rakom, amikor akarom, akkor iszom, amikor akarok, kezemben van a dolog, van nekem tartásom, akaraterőm, szeretem a családomat, nem akarok nekik rosszat. Ő van sötétségben. És aki azt mondja, teljesen biztos, hogy az alkohollal szemben gyönge vagyok. Ezért én nekem ott egy kicsi fényt mindig égve kell tartanom, hogy egyetlen másodpercet se higgyem el, hogy erősebb vagyok az alkoholnál. Ő van világosságban. És így érkeztem el a záráshoz. Szinte anekdota számba megy ez, azért mondom így, mert több szenttel kapcsolatosan is ezt a történetet szokták mondani, mégpedig, hogy akkor persze nem tudjuk még, hogy szent, később már tudjuk, hogy ez a személy éppen biliárdozik. És mennek a kritikusai hozzá, és azt mondják neki, hát téged ilyen szent életűnek tartanak, meg megbecsülnek, te is biliárdozol. Arra válaszolj, ha ebben a pillanatban kiderülne, hogy már csak egy óra van az életedből, na akkor mit csinálnál? A szentek a következőt válaszolják. Hát ha kiderülne, hogy már csak egyetlen óra van az életemből, akkor mindenképpen befejezném ezt a biliárdpartit. Mégpedig azért, mert jószerivel ez az egyetlen dolog, amit még nem rendeztem el. Az összes többi egész jól el van rendezve, ez a biliárdparti pedig pont a közepénél tart. Úgyhogy ezt még szeretném rendesen befejezni.